Barátunk a reklám, ő következik.
A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
Ez reklám volt, jó volt.
Sziasztok, újra itt a Bajnokok Rizsája, mert hogy túl vagyunk az első elődöntő mind a két mérkőzésén párosításán, Baumstark Tibivel beszéljük ki a látottakat. Új értelmet nyert a sárga fal kifejezés, a Paris Saint-Germain-Dortmund párharc. Visszavágóan főleg, de hogyha összességében nézzük, akkor is az a helyzet, hogy ilyet szerintem még nem láttunk, hogy egy csapat 6 kapufát lőjön a két meccsen. Összességében milyen érzéseid vannak? Megérdemelt? Lehet ezek után megérdemelt a Dortmund döntőbe jutása 2-0-ás összesítéssel?
Hát nagyon nehéz a kérdés. Az a helyzet, hogy azért az a csapat, amelyik ennyi alkalommal találja a kapufát, meg mondjuk 43 kísérletből egyetlen egy gólt sem tud szerezni, az nem feltétlenül érdemli meg, hogy tovább jusson. Ugye itt a Paris Saint-Germainről beszélünk, közel 5-ös XG-t tudott kidolgozni a két meccsen a párizsi csapat, és ebből nem tudott egyetlen gólt sem szerezni. Egyébként 2,5-es volt a Dortmundé, meg hogyha itt a kaput eltaláló lövéseket nézzük, hogyha egy kicsit itt belemegyünk a statisztikákba, mielőtt kibontanánk, hogy mi történt ezen a második meccsen, akkor meg azt láthatjuk, hogy erre a rengeteg, erre a 43 lövésre összesen 8 olyan jut, ami eltalálta a kaput, ami szerintem a dortmundi védekezést dicséri. Nem csak
de
ezen a meccsen.
Kapufa. Tehát, hogy amikor, tudod, azt mondjuk, hogy apró pici nüanszokon múlik, akkor itt vannak az apró pici nüanszaid.
És annyira apró pici nüanszokon múlt, hogy itt ezek a kapufák azért voltak olyanok közöttük, amik tényleg néhány centim múltak, hogy nem a gólvonal mögé pattant be, hogy nem úgy csúszott le arról a lekerekített kapufáról, hogy az végül a hálóban kötött ki. Tehát itt tényleg nagyon-nagyon apróságokon múlt. És nem érzem azt egyébként, hogy a Paris Saint-Germain ne tett volna meg mindent azért, hogy ezt valahogy megfordítsa ezt a meccset, vagy megnyerje ezt a másodikat. Jobban is kezdte, majd itt tényleg mindjárt belemegyünk abba, hogy mi történt a visszavágom ezt a meccset is. De ettől függetlenül azért az, ahogy a Dortmund védekezett, az, ahogyan el tudta rontani a Paris Saint-Germain játékát, hogy hatástalanítani tudta, talán ez a legmegfelelőbb kifejezés, az szerintem egészen lenyűgöző volt.
Na, kezdjük az elején akkor, mert hogy a kezdőkben a BVB-nál nem volt érdekesség, annyira ugyanazt a kezdőt küldte ki a pályára Terzic, mint az odavágón. A Paris Saint-Germainnél viszont sokkal inkább, mert az, hogy nem Bradley Barcola kezdett, hanem Gonzalo Ramos, azon már azért alaposan meglepődhettünk, és ez ugye alapjában határozza meg talán a legfőbb dolgot, hogy hol játszik Mbappé, mert hogy Mbappé ezúttal nem középen játszott, mint ahogy az elmúlt hetekben azért az jellemző volt, hanem megint ment ki a bal oldalra, és nyilván Ramos játszhatott középen.
Így van, nem volt szerintem olyan nagyon nagy meglepetés, ez annak ellenére, hogy Barcola nagyon-nagyon jól játszott. Itt a Bajnokok Ligájában különösen ki lehetett emelni, akár csereként állt be, akár itt az első meccsen is szerintem az egyik legjobbja volt a Paris Saint-Germainnek támadásban, és nem állt rosszul Mbappénak sem ez a közép csatár szerepkör. Ugye ez különös ízt adott ennek a meccsnek, hogy valószínűleg az utolsó hazai Bajnokok Ligája meccsét játszotta a Paris Saint-Germainben Kylian Mbappé.
Nem csak a hazait.
Így van. És az meccs előtt még így gondoltuk, hogy az utolsó hazai lesz. Aztán van még egy érdekes adat, ami szerintem azért elég sok mindent elmond a Paris Saint-Germainről. Nekem volt szerencsém ebben a szezonban ellátogatni egy Paris Saint-Germain meccsre, és dicsértem a szurkolókat, hogy micsoda atmoszférát tudnak teremteni a Parc des Princes-ben. Ehhez képest a legutóbbi 6 hazai Bajnokok Ligája mérkőzéséből az egyenes kieséses szakaszban a Paris Saint-Germain 4-et elveszített, úgyhogy ez hazai pályán természetesen. Most már ugye 7-ből 5 ez az arány. Ez azért szerintem egy elég jelentős, meg egy elég szignifikáns mutató, mert valamiért, mint hogyha meg lenne békjózva a Paris Saint-Germain, és akkor itt visszatérhetünk arra, amit itt a rengeteg kihagyott helyzetre, a túl nagy nyomásra és annak a rossz menedzselésére gondolunk a párizsiaknál.
Nem tudom, hogy az első fél időből mit lehetne úgy különösen kiemelni, azon kívül, amit eddig elmondtunk, hogy a Paris Saint-Germain nagyon akart, és a Borussia Dortmund, azért ilyet láttunk már az utóbbi években, tehát akár a Real Madridre is gondolhatunk, hogy nagyon szívesen berendezkednek kontrákra. Talán a 35. perces tényleg villámkontrát emelném ki, mert Adeyeminek már korábban is kulcs szerepe volt itt a Bajnokok Ligájában, és most ő volt a befejező ember itt 10 perccel az első félidő vége előtt, de az első félidőben még nem láttunk PSG kapufát, tehát hogy ennyi elmondható, ott még nem tudtak annyira egyértelmű zicserbe kerülni a párizsiak talán.
Nem, távoli próbálkozások voltak, ugye Gonzalo Ramosnak volt egy messziről rálőtt labdája, aztán a 31. percben, a 35. előtt volt, ez a nagyon-nagyon szépen végigfutatott támadás, amikor Mbappé becselezte magát, és akkor Ramos passza után Dembélé viszonylag nagy helyzetben rúgta mellé a labdát, nem talált el ott jól, és Vitinhának volt még egy próbálkozás a félidő vége felé, amikor Kobelnek sikerült védenie, illetve hát volt az a Ruiz próbálkozás közvetlenül a szünet előtt, ami Schlotterbeckről majdnem a saját kapujába került. Sokkal több lehetősége volt szerintem a Paris Saint-Germainnek, ez kétségtelen, és szerintem még egy dolgot érdemes kiemelni itt az egész felkészülés, meg annak kapcsán, hogy melyik csapat hogyan állt neki ennek a meccsnek. Valójában hazai környezetben nem nagyon volt már tétje, sem a Dortmundnak, sem pedig a Paris Saint-Germainnek a meccseinek, hiszen a Dortmund biztos Bajnokok Ligája szereplő, a Paris Saint-Germain már ugye megünnepelte a bajnoki címét Franciaországban, tehát tök egyértelműen kijelenthető, hogy ez a visszavágó volt az a meccs, ami mind a kettő csapat számára meghatározó és igazán fontos volt, és ennek tükrében volt szerintem érdekes nézni azt, hogy melyik csapat milyen megközelítéssel próbált ezen a meccsen eredményessé válni. A Dortmundnak olyan szempontból nagyon bejött a számítása, hogy elsősorban a kontrákra és a védekezésre rendezkedett be, ugye itt főleg a második fél időben, amikor láthattuk, hogy ezt az 5-4-1-es védekezést ezt egészen mesteri fokon űzte, de hát ehhez sokatszor elmondva is kellett az, hogy ennyire pontatlanul játszanak a Paris Saint-Germain támadói. Amit itt az előbb már pedzegettem, szerintem annak azért van jelentősége, meg azért elég erős húzása és súlya is, hogy a Paris Saint-Germain játékosai hogyan viselték a nyomást hazai pályán, egy Bajnokok Ligája elődöntő visszavágóján. Lehet, hogy belemagyarázom, de én erre vezetem vissza azt, hogy ez a meccs így sikerült, ahogy.
Hát akkor ezzel menjünk tovább, mert én is fölírtam magamnak, hogy frusztráltságot éreztem nem egy Paris Saint-Germain játékoson, és ezt levezethetjük akár itt a végén Hakiminek a kiborulásából, levezethetjük abból, hogy hogyan sikerült kihasználni a helyzeteket, de ez az egész valahogy így bűzlik. És mivel most a meccs után is Mbappét mutatták a legtöbbet, ezért nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy itt Luis Enriquének a kommunikációja, bár próbálta úgy levezetni ezt az utóbbi hetekben, hogy mivel Mbappé elmegy, ezért ő már a jövőre koncentrál, de hogy itt valami edzői fronton ment félre.
Hát ezt nem merném így kijelenteni, de lehet, hogy jó felé tapogatózol. Azért itt a Paris Saint-Germain kapcsán nagyon sokszor elmondtuk a Bajnokok Ligája a kibeszélőkben azt, meg még a főműsorokban is volt erről szó, hogy ez azért egy más alapokra építkező Paris Saint-Germain, mint az elmúlt években. Nincs Verratti, nincs Messi, nincs Neymar, egy csomó olyan világsztártól szabadultak meg az elmúlt években, akiknél ezt a fajta frusztrációt ezt sokkal inkább meg lehetett érteni, mint azoknál a játékosoknál, mint amilyen mondjuk Barcola, akik egyébként szintén zseniális képességű játékosok, vagy Gonzalo Ramos, vagy olyanok, akik azért nem számítanak a közvetlen és nagyon-nagyon szűk világelitbe. Szerintem nagyon jól haladt ez az építkezés Luis Enriquének az egész szezonban, és tükörsimán nyerték meg a francia bajnokságot. Nagyon-nagyon szép eredmény ez az elődöntő, de valószínűleg pont itt az egész helyzet, körülmény, párosítás, az, hogy a Dortmund volt az ellenfél az elődöntőben, ez azt a bilincset rátette a lábakra, hogy ezen a meccsen a párizsiaktól mindenképpen döntőbe jutást várt szerintem mindenki. És ott volt ez az Mbappé búcsú, ott volt ez a számukra egyébként nehezen menedzselhető helyzet, hogy mindenki azt várta tőlük, hogy ez valami egészen különleges szezon, meg
igen, de hogyha is tartunk, akkor azért az Mbappé, Marquinhos, Hakimi hármason kívül, talán még Donnarummát ideveszem, nincsen olyan félelmetesen nagy rutinja ennek a csapatnak ezen a szinten. Tehát oké, Dembélé régóta ott van a top környékén, de Zaire Emery, Fabián Ruiz, Vitinha, Lucas Berardóról nem is beszélve, Nuno Mendes, azért ezek a játékosok nem azok, akik az elmúlt 5-10 évben ott voltak a Paris Saint-Germain-nel mindig csak a BL negyeddöntő környékén.
Igen, erre lehet visszakérdezni azt, hogy a Dortmundnál ki volt az, aki olyan nagyon nagy rutinnal
rendelkezik. Mats Hummels.
Igen, és akkor itt el is érkezhetünk az 50.
percet. És akkor jön az átvezetés, igen, hadd vezessem át azzal, hogy azt mondta, hogy ő ott volt 2013-ban az elődöntőben még a Borussia Dortmunddal, és akkor nem gondolta volna, hogy 11 év eltelik, és nem azt mondta, hogy még mindig játszani fog, hanem hogy 11 év elteltével mondhatja el megint azt, hogy ott van a BL döntőben, már pedig 35 éves és 143 napos volt ma Mats Hummels, aki eldöntötte ezt a mérkőzést az 50. percben, hát üresen hagyták egy szögletnél, úgyhogy Brandt beadását befejelte simán a kapuba.
Igen, Berardo volt az, aki hát legalább egy méterrel előtte helyezkedett, és gyakorlatilag semmifajta nyomást nem gyakorolt rám, amikor Brandt labdája jött befelé. Óriási hiba szerintem a Paris Saint-Germain-től, amit nagyon szépen kihasznált Hummels, és aztán, hogyha már itt az ő góljáról beszélünk, akkor annyit érdemes előreugrani, hogy volt utána az a les gólja, ami teljesen egyértelmű les volt, de azért ott az a reakció, ahogy abba a labdába belekapott, az szerintem egészen zseniális volt. Még hogyha nyilván nyomás nélkül, meg ő is tudta, hogy ebből nem tud érvényes gólt szerezni, de azért szerintem az is nagyon jól mutatja azt, hogy ő mennyire más szinten volt rutinban, meg olyan szintű tapasztalatban, ami egy ilyen helyzetben, egy ennyire éles Bajnokok Ligája elődöntőben fontos. Ezt mind a védekezésben, mind itt ezekben a támadó szituációkban elég jól kamatoztatta.
Az egészen biztos, de hogyha tapasztalatról beszélünk, akkor azért meg kell említenem, elnézést kérek a United szurkolóktól, hogy a tavalyi United keretből két játékos, ugye Zabitzer és Sancho is ott lesz a Bajnokok Ligája döntőjében, tehát hogy nekik is azért van nem a Bajnokok Ligájában, de magas szinten rutinjuk, és összességében azt kell mondani, hogy azért a neveket tekintve itt is vannak nagyon nagy nevek. Amit még ki akartam emelni, nem tudom, hogy a kapufákról szeretnénk-e így külön beszélni, összegyűjtöttem, hogy 46. perc Zaire Emery, 61. Nuno Mendes, 86. Mbappé, 88. Vitinha, zárójelben teszem hozzá, a 4-ből 3 benne van a fantasy csapatomban természetesen, de hogy Hummels is benne van, úgyhogy nem panaszkodhatok, de inkább az az izgalmas számomra, hogy miközben a 83. percig várt az odavágón Terzic a cseréjével, az első cseréjével, most az 56-ban jött már Adeyemi helyett egy megint csak rutinos Royce. És hogy ez a csere minek szólt, mert az, hogy 10 perccel később bejött Süle Sancho helyére, az elég egyértelmű volt, de az Adeyemi Royce, az kicsit úgy tűnt, hogy mintha Royce-nak meg akarná adni még a lehetőséget itt.
Hát ha valaki megérdemli, akkor az nyilván. Marco Reus.
Hogy... Csak van-e helye az érzelmeknek egy Bajnokok Ligája elődöntő visszavágóján?
Hát ha az érzelmek
nyilván frissíteni akar, csak Adeyemi annyira jól játszott megint. Annyira hasznos volt, bocsánat.
Hasznos volt, meg hát nyilván itt a kontráknál, amire azért elsősorban appellált a Dortmund, nagyon-nagyon hasznos is tudott lenni. A Dortmund minden egyes előrevágott, meg olyan indításánál, ami itt eldönthette volna még inkább ezt a meccset, ugye még egy Dortmundi gól az gyakorlatilag végképp lezárhatott volna minden kérdés, és akkor nem is kellett volna itt számolgatnunk a kapufákat, vagy legalábbis nem így, ahogy mi számolgattuk. Én egy dolgot tartok nagyon fontosnak, ha már itt Royce-t kiemelted, hogy ez a Dortmund az elmúlt 10 évben ugye már ez bőven kívül van azon, amikor még Kloppal egymás után két bajnoki címet tudott szerezni a dortmundi csapat. Az elmúlt 10 évben 2 német kupa győzelmet tudott szerezni, hogyha itt a komoly címeket nézzük.
És hát most is nem tudjuk eléggé szerintem kihangsúlyozni azt, hogy ez Németországban az 5. legjobb csapat, és azért bajnokok ligája indulás. Elmondtuk a múltkor is, de ez a Bundesliga 5. helyezettje, ez a Dortmund.
Igen, és azért, hogyha végignézzük a neveket, hogy kik fordultak meg itt az elmúlt években, hogyha ezt a 10 évet nézzük, akkor itt azért volt Holland, volt Bellingham, vagy csak itt az elmúlt időszakot nézzük, és velük jött össze ez a két kupa siker. A nemzetközi porondon néha eljutottak messzire, nagyon-nagyon emlékezeteset azért viszonylag ritkán sikerült alkotni, és ennek tükrében szerintem egészen döbbenetes az, amit a Dortmund elért. Egy lépésre attól, hogy bajnokok ligáját nyerjen ez a csapat.
És hát holnap ugye kiderül, hogy Real Madrid Dortmund lesz-e, vagy Bayern Dortmund. Mind a kettőnek megvan a pikantériája, nyilván Bellingham az egyik, aki miatt a Real Madrid Dortmund párharcnak lenne, de hát a Bayern Dortmund miatt sem kell aggódnunk, hogy az egy milyen meccs lenne, bármelyik is lesz. Nagyon-nagyon várhatjuk. Erről a meccsről van még valami?
Nem, azt mondd meg, Doma, hogy ha mondjuk a szezon előtt tippelni kellett volna, akkor a Dortmund hányadik helyen lett volna azok közül, a csapatok közül, akiket a Bajnokok Ligája döntőjébe vársz. Mert én azon gondolkoztam, hogy az első 15-ben nálam biztos, hogy nem lett volna ott.
Hát igen, ez a kérdés, hány csapat volt eredetileg? 84-32, akkor nem tudom megmondani sajnos. Tényleg biztos, hogy valahol a 10. hely környékén maximum.
Hát ehhez képest ünnepeljük szerintem a Dortmundot, mert
igen,
fantasztikus
igen,
volt.
Igen, és most talán még a mai adásban nem is említettük Terzics nevét, aki főleg ennek az oka. Tehát, hogy nem várjuk őket annyira a legelejére, de ezért szeretjük a Bajnokok Ligáját. Csak hogy még egy klisét így elmondjak. Úgyhogy akkor holnap este újra Bajnokok Rizsája, már annak tudatában, hogy ki lesz a Dortmund ellenfele a BL döntőben. Tényleg csak annyit tudok erre mondani, hogy ezért szeretjük igazán ezt a sorozatot, mert ilyen meglepetéseket tartogat a számunkra. Nem lesz tehát Mbappé versus Real Madrid döntő, ezt már kijelenthetjük. Úgyhogy akkor jövünk holnap, köszi Tibi, és aki este hallgat minket még, annak jó éjszakát, majd aki pedig reggel, annak szép napot, és nézzétek a visszavágót is, hallgassátok a Bajnokok Rizsáját is, sziasztok!
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása, hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája, egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké. Okay. Embertelen Podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.